Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfolio podcastje április 28-án pénteken. Az adás első részében arról lesz szó, hogy a kormány szigorított a befektetési alapok szabályozásán, jobban megkötik, hogy mi befektethetik a kezelt vagyont.
A kormány célja az elég világos, ugye a legtöbb pénz a befektetési alapokba áramlott így a befektetések terén, viszont a kormány nyilvánvaló célja az az, hogy ez a pénz a befektetési alapokon keresztül ne bankbetétekbe, hanem az állampapírpiacra menjen. És igazából, hogyha most megnézzük így a befektetési alapoknak a lehetőségeit, akkor igazából értékpapír szempontjából most az állampapír az egyik legészszerűbb befektetési forma.
Vendégünk Nagy Botond, a Portfólió pénzügyi elemzője. Beszélünk még a MOL és a Masterplast jelentéséről is. Előbbi remek évet zárt tavaly, nagyrészt köszönhetően az olcsó orosz olajnak, utóbbi viszont csalódást keltő adatokat közölt. A MOL-ról Morsz Kristófot, a Portfólió energiapiaci elemzőjét kérdezzük, míg a Masterplasttal kapcsolatban Fekete Beatrix, lapunk pénzügyi elemzője mondja el a részleteket. Én Szász Péter vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist április 28-án. A kormány úgy döntött, hogy szigorít az egyik legkedveltebb befektetési forma, a befektetési alapok szabályozásán. Megköti ugyanis, hogy a portfóliójukban mennyi értékpapírnak kell lennie, de vajon mit jelent ez a megtakarítások szempontjából? Itt van velünk a telefonban Nagy Botond, lapunk pénzügyi elemzője. Szia!
Sziasztok!
Az első kérdésem, vagyis kérésem, hogy mondd el a hallgatóknak, hogy mennyi pénz van jelenleg a befektetési alapokban, és mi okozza a népszerűségét ennek a formának?
Most jelenleg múlt hónapban lépte át a 10 000 milliárd forintot a befektetési alapokban kezelt vagyon, és csak a múlt hónapban 256 milliárd forinttal nőtt az összes befektetési alapban kezelt vagyon. Ez leginkább a kötvény alapokban áramlott. Ezeknek igazából az okozza a népszerűségüket, hogy most a befektetési alapok közül ez az egyik leginkább likvidebb és legmagasabb hozamot biztosító befektetési forma. Igazából a kötvényalapokon belül is inkább a rövid kötvényalapokba mentek a pénzek. Ennek a 175 milliárd forintnak több mint a 95%-a, az a 167 milliárd forint érkezett a rövid lejáratú kötvényalapokba. De ugye ez az inflációs környezettel magyarázható, és ez várhatóan, amikor majd csökken az infláció, akkor ez meg is fog fordulni, és inkább majd a hosszú lejáratokba fogják rakni az emberek a pénzeiket.
A kérdésem, hogy az alapok azt a pénzt, amit az emberek befektetnek, azt miben tartják? Ugye itt azért is érdekes ez a kérdés, mert leginkább ezt befolyásolja a kormány mostani döntése.
Hogyha az összes befektetési alapot nézzük, akkor egy kicsit kiegyensúlyozottabb a kép. Ott nagyjából azt láthatjuk, hogy egyenlő arányba tartják az összes eszközben a vagyonukat a befektetési alapok, viszont látható, hogy itt is a készpénz és a betétek azok egy kicsit túlsúlyra tudtak szert tenni, és itt a hitelviszony meg testesítő értékpapírok vannak a második helyen. Viszont hogyha a három szabályozott befektetési alapot nézzük, akkor az látható, hogy ott például ugye most az értékpapír jellegű befektetési alapokat szabályozzák, ott kicsit más a helyzet, például a kötvényalapok eszközeinek megoszlásában látszik, hogy a készpénz és a betétek az eszköz az több mint az 50%-át teszi ki a befektetési alapnak, és maga a kötvény, ugye, amiről az alapnak kéne szólnia, az pedig olyan 45% körül van, és a részvényalapoknál sem lépi túl az 50%-ot az értékpapíroknak az aránya. Tehát összességében azt mondhatod, hogy kiegyensúlyozott, de lényegében az összes báramlott pénznek a nagy része az most a készpénzbe és bankbetétekbe megy a befektetési alapoknál.
Ez egyébként nem egy rossz befektetés? Tehát jelenleg készpénzben vagy bankbetétben tartani a pénzt a jelenlegi inflációs környezetben azért nem biztos, hogy okos dolog.
Hát lehet, hogy nem ez a legmagasabb hozammal kecsegtető befektetés, viszont az alapkezelők véleményem szerint most úgy vannak vele, hogy nem is inkább a legmagasabb hozamot adó befektetésbe kívánják inkább rakni a pénzt, hanem inkább a likviditást helyezik előtérbe, és ebből a szempontból pedig a bankbetétek teljesítenek a legjobban.
Mielőtt rátérünk a kormány döntésére, kérlek még azt mondd el, hogy az alapok ügyfelei főként magánszemélyek, vagy inkább intézményi befektetők, tehát mit hogy kell ezt elképzelni?
Igazából ez változik befektetési alaptól függően. A pénzpiaci alapoknál azt mondhatjuk el, hogy oda inkább a lakosság fektet be, ugyanez elmondható a kötvényalapoknál is. A részvényalapoknál ott már inkább vállalatok a befektetők, illetve ugyanez látszik az ingatlanalapoknál például. és a vegyes alapoknál pedig szintén a lakosság toljon a legtöbb forrás.
Miről döntött a kormány egészen pontosan?
Egészen pontosan arról döntött a kormány, hogy az értékpapír alapoknak, ideértve a kötvény, részvény és vegyes alapokat, azoknak eszközeinek legalább 60%-ának kell lennie az értékpapíroknak az arányának. Tehát például a kötvény alapoknál a jelenlegi olyan 40-50%-ot is fel kell tornázni 60-ra, illetve a részvény alapoknál most, ahogy ha jól emlékszem, említettem, hogy ott körülbelül 50%, ezt is fel kell tornázni majd 60%-ra. Az még nem világos, még a pontos jogszabály nem jelent meg, úgyhogy az még nem világos, hogy ez azt fogja jelenteni, hogy a részvényalapoknál például a 60%-át el kell érni a részvényeknek az arányának, vagy csak összességében az értékpapíroknak. Viszont az nem várható, hogy a kormány ennyire részletesen belenyúl majd a szabályozásba, szóval valószínűleg az marad, hogy csak összességében az értékpapíroknak kell elérni a 60%-ot.
Mi lehet a kormány célja ezzel a döntéssel?
Hát a kormány célja az elég világos. Ugye a legtöbb pénz a befektetési alapokba áramlott így a befektetések terén, viszont a kormány nyilvánvaló célja az az, hogy ez a pénz a befektetési alapokon keresztül ne bankbetétekbe, hanem az állampapírpiacra menjen. És igazából, hogyha most megnézzük így a befektetési alapoknak a lehetőségeit, akkor igazából értékpapír szempontjából most az állampapír az egyik legészszerűbb befektetési forma. Így nagyon valószínű, hogyha például egy kötvényalapnak fel kell tornázni a 60%-ra az értékpapíroknak az arányát, akkor az nagyon valószínű, hogy ezt állampapírok segítségével fogja megtenni. Így a beáramló pénzek is a bankok helyett az állampapírpiacra fognak terelődni, és ezzel pedig segíti az államot a finanszírozásban.
Köszönöm szépen az elmúlt percekben. Nagy Botond, lapunk pénzügyi elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szia!
Köszönöm szépen, sziasztok!
Ahogy azt várni lehetett, remek híve volt a MOL-nak, részben a magas energiaáraknak, részben pedig az olcsó orosz olajnak köszönhetően. A részvényesek most pedig egy rekordmagas osztaléknak örülhetnek. Itt van velünk a telefonban Mohos Kristóf, lapunk energiapiaci elemzője. Szia!
Szia Peti, üdvözlöm a hallgatókat!
Elsőként kérlek, beszélj az osztalékról. Mekkora volt és mit tette ezt a kifizetést lehetővé?
Hát ugye még az április elején volt egy igazgatósági javaslat, és annak megfelelően végül egy közel 280 milliárd forintos osztalék kifizetéséről határozott tegnap a közgyűlés a MOL-nál. Ugye ez a 2022-es év eredménye után fizetik ki ezt az osztalékot. Ugye ez a tényleg rekordmagas összegről beszélhetünk, és hát ennek a megállapításánál, ahogy te is említetted, ugye elsősorban a tavalyi év nagyon jól sikerült számait, eredményeit vették figyelembe. Tehát, hogy arra a kérdésre, hogy ugye mi teszi lehetővé azt, hogy rekordosztalékot fizethessen a MOL, arra nagyon egyszerű a válasz, ugye sok tekintetben rekorddal zárult tavalyi év. Ugye 2022 után már nem kell senkinek mondani, hogy rengeteg tekintetben az extremitások éve volt, és hát ez hatványozottan igaz és megfeleltethető az energiapiacra is, így tehát gyakorlatilag a MOL számára is. Én szoktam a negyedéves gyors jelentéseiket is közölni nálunk a portfóliónál, tehát én elég jól tudom azt, hogy akár már a második negyedéves bődületes rekordoknál hát konkrétan újra kellett a grafikonokat skáláznom, hogy ábrázolni tudjam az energiárak megegbeszökése miatt elért és realizált elképesztő eredményeket, és aztán erre még a harmadik negyedév még jobban rá tudott dobni még egy lapáttal erre a történetre. És hát igaz, hogy a negyedik negyedévben már azért visszájára fordultak a dolgok így az energiapiacon szerencsére, tehát az olajáresést láthattunk, és ugye ennek köszönhetően szűkülő, de még így is azért elég tág spreadeket, és éppen ezért a negyedik negyedév már nem hozott rekordokat a fontosabb sorokon, így az olajtársaságnál, de hát így is a tavalyi évet soha nem látott működési eredménnyel zárta le a MOL, és hát profit tekintetében is, még az utolsó negyedéves veszteség ellenére is hát történelmi rekordot tudott elérni a társaság.
Említetted már, hogy mik voltak ezek az okai, de azért mindenképpen hangsúlyozzuk, hogy ez akkor főként az olcsó Oroszországból érkező olajnak volt köszönhető?
Hát igen, az eredmény az tényleg elsősorban az tudta hozzásegíteni a MOL-t, hogy tavaly végig hozzájutott, és hát egyébként most is hozzájut a relatíve, tehát a nyugati termékhez képest olcsó orosz olajhoz. Ugye a világpiaci árak, ugye azt már említettem, hogy az év második felében azért jelentősen mérséklődtek ugye az egyre kedvezőbb európai energiabiztonsági kilátások miatt, amit ugye főleg a kedvező téli időjárásnak köszönhetünk, de még így is ugye a nyugati termékárak jóval magasabban alakultak, tehát a Brent árfolyam jóval magasabb volt, mint az orosz típusú urálnak a jegyzése. És hát egyébként hát annak ellenére ment hát ilyen jól a MOL-nak a tavalyi év, Egyébként majdnem az év végéig velünk volt, ugye az üzemanyagár stop, ez valamikor december közepén vezették ki, és hát persze ugye az extra profit adók is negatívan hatottak a működésre. És amit még kicsit inkább a jövővel kapcsolatos kérdés, meg érdemes itt szerintem kiemelni, hogy ugye az árstopot kivezették decemberben, de ugye ezzel párhuzamosan bejött egy másik kormányzati intézkedés, ami alapján ugye a korábban fizetett extra profit adónak a kulcsát, ami ugye akkor még 40% volt, ezt felemelték 95%-ra, és hát ugye az adónak az alapja, az pedig maga a nyugati típusú Brent olaj és az orosz Urál típusú olajnak a különbözete, tehát a Brent Urál spread. És ez a különbség, még ugye a háború előtt ezt tudni kell, hogy elenyésző, tehát néhány dollár volt, és ugye a háború kitörése után tudott meredeken nőni, és tényleg ennek volt köszönhető elsősorban a MOL egekbe szökő profitja, tehát a különbség még 30 dollár fölött is alakult a hordonkénti árban. Most egyébként olyan 20 dollár körül van a különbözet, most, hogy megnéztem. Tehát ugye ebből elméletileg azok az olajvállalatok tudnak profitálni, akik ugye hozzájutnak az orosz olajtermékhez, és közben piaci áron, tehát a nyugati árakhoz mérten értékesíthetik a feldolgozott termékeket, és hát ugye ilyen volt Magyarországon a MOL. Viszont ugye a gyakorlatban ez már nem így lesz a december végi döntésnek köszönhetően, illetve azután, hogy ugye a különbözetből fakadó extra profitnak szinte egy az egészét elvonja az olajtársaságtól az állam ezzel a 95%-os kulccsal, és hát ennek a nyereségességre való hatása, ez majd ugye csak az első negyedéves számok gyors jelentés közlésekor fog igazán kitűnni, hogy ez pontosan mit jelentett a MOL-nál.
Hogyha a kis részvényeseket nézzük, vagy akár a befektetőket, mit jelent? Ugye nyilván egy magas osztaléknak örülnek, de ezek a kilátások, ezek mennyire teszik értékessé a MOL-t, lehet így mondani a befektetők szemében?
Hát ugye az alap osztalék és erre ráépülő rendkívüli osztaléki javaslat együtt összesen egy 350 forintos részvényenkénti osztalékot jelent most a MOL-nál. Ugye a befektetőket leginkább érdeklő történet itt az maga az osztalékhozam, és ugye ezen a soron ugye, bőven egy kétszámjegyű értéket láthatunk most már a MOL esetén. Ugye, hogyha jelenleg árfolyammal számolunk, ugye mi most ezt péntek dél körül vesszük fel ezt az adást, tehát a mostani árfolyamon körülbelül egy 12,8%-os osztalékhozam adódik a MOL részvényére. Viszont szerintem azt azért fontos kicsit perspektívába helyezve kiemelni, hogy ugye egy normális év után egy közel 13%-os osztalékhozam még egy olajcég esetében is ugye extrém magasnak számíthat. Viszont hát már az elején is említettem, hogy 2022 után egyáltalán nem mondható kirívónak a MOL esete, mert ez egy extrém év volt, és hát egyébként az európai nagy olajcégek, a szupermajor cégek is hasonlóan óriási osztalékok kifizetéséről határoztak. Szóval alapvetően nem ló ki a nemzetközi mezőnyből jelentősen ezzel a magas osztalékkal a MOL.
Köszönjük szépen az elmúlt percekben, Mohos Kristóf lapunk energiapiaci elemzője volt a vendégünk, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
Kellemetlen meglepetéssel szolgált a befektetőknek éves tájékoztatóján a Masterplast. A jövő úgy tűnik nem lesz olyan fényes, mint várták, és leépítések is lehetnek. Itt van velünk a telefonban Fekete Beatrix, lapunk pénzügyi elemzője. Szia!
Szia, köszöntöm a podcast hallgatóit is.
Az első kérdésem, hogy miről jelentett pontosan a cég?
A Masterplast tegnap tartotta meg éves befektetői napját, amelyen rendszerint a menedzsment frissíti előrejelzéseit, illetve beszél a stratégiáról is. A tegnapi esemény legfontosabb bejelentése a befektetők számára az volt, hogy a társaság jelentősen lefelé módosította mind az idei, mind pedig a következő évekre vonatkozó bevételi, illetve eredményvárakozását. Annyira, hogy az első fél év veszteséges is lesz a vállalatnál, és a teljes 2023-as pénzügyi évre csak egy minimális 1 millió eurós adózott eredményt vár a menedzsment, szemben azzal, hogy ősszel még azt mondták, hogy közel 16 millió eurós nyeresége lehet a cégnek, vagyis el lehet mondani, hogy jelentősen lefelé rontotta a prognózisokat a menedzsment, és egyébként a következő évekre is lefelé módosította az előrejelzéseket.
Az lehet tudni, hogy miért becsülték ennyire rosszul, ha lehet ezt mondani, a jövőt, és miért romlottak most a kilátások?
A menedzsment nyilatkozatai szerint nagyon gyorsan változott a helyzet a piacon. Több oka is van egyébként annak, hogy miért romlottak ennyire a cég kilátásai. Az egyik az egyértelműen az építőipari lejtmenet, különösen az új lakások terén, amely valósággal összeomlott, és ez egy nagy piac a Masterplast szigetelőanyagainak. Ugyanis azt kell látni, hogy a megemelkedett kamatkörnyezet miatt igen nagyot fékezett a beruházások és az új lakások piaca. Emellett még ehhez hozzájárult még, hogy Magyarországon az állami beruházások is leálltak, illetve a Masterplusznak még nagy piacot jelentenek a házfelújítások, ezek viszont a támogatások hiánya miatt maradoznak el mostanában.
Akkor ez azért osztalékra sem nagyon lehet számítani a következő években.
Két évig most biztosan nem fizet osztalékot a cég, már a 2022-es eredmény után sem, illetve a 2023-as év után sem tervez osztalékot fizetni. A menedzsment várakozásai szerint 2024-től térhetnek vissza az osztalékfizetéshez, és akkor 66 forintos részvényenkénti osztalékot terveznek. Hát egyébként a jelenlegi árfolyammal számolva olyan 2,7% körüli osztalékhozamnak felel meg.
A dolgozói létszámról, tehát úgy értem a jövőbeni dolgozói létszámról volt szó a jelentésben?
A kedvezőtlenre forduló iparági környezet közepette a Masterplus költségcsökkentési intézkedésekre is kényszerül, annak érdekében, hogy a kereslethez igazítsa a kapacitásait. A vállalat bejelentése szerint mintegy 200 fős leépítés jön a cégnél, ami a tavalyi évvégi létszámmal számolva a munkavállalók 13%-ának felel meg.
A végén még kérlek a cég részvényeiről mondj pár szót, hogy hogyan reagálta a tőzsde ezekre a bejelentésekre.
A részvényárfolyamon az látszik, hogy a befektetőket valóban kellemetlenül érintette ez a bejelentés, és nem igazán számítottak ilyen mértékű kilátásromlásra. A részvények jelentős eséssel reagáltak, az elmúlt két napban az árfolyam több mint 17%-ot esett, jelenleg a 2300 forint körüli szinteken tartózkodik, és egyébként ezzel együtt idén már mintegy 40%-kal értékelődött le az árfolyam.
Köszönjük szépen az elmúlt percekben, Fekete Beatrix lapunk pénzügyi elemzője volt a vendégünk, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Én is köszönöm, sziasztok!
Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhiti Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Szász Péter. Új műsorra szombaton jelentkezünk, ekkor jön a Checklist külön kiadása, amelyben az autókölcsönzés helyzetét járjuk körbe Sződi Jánossal, az Autókölcsönzők Egyesületének elnökével. Addig is minden jót, sziasztok!
Reklám következik.
Pásztor Roxana vagyok, a Portfolio Sustainable Tech 2024 konferencia főszervezője. Az eseményt április 24-én rendezzük meg a budapesti Marriott Hotelben. Az egésznapos szakmai és üzleti konferencián a fenntarthatóság és a technológiai fejlesztési lehetőségek együtt lesznek főszerepben. Az idei programban különös figyelmet kapnak a fenntarthatósági stratégiai döntések, a zöld beruházások, a digitalizáció és az AI, de szó lesz a szél és geotermikus energiáról és az épületszektor karbonsemlegesítéséről is. Jöjjön el ön is, jegyek és további információ a portfolio.hu per rendezvény oldalon érhető el.
Reklámot hallottak.